Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Istenünk, mennyei atyánk, a fiadnak, Jézusnak a nevében jövünk eléd, mert az ő nevében léphetünk csak hozzád. Ahogyan énekeltük, úgy megvalljuk most imádságban is, hogy nincsen mit hozzunk, és nincsen mit felmutassunk előtted. Nincsen érdemünk, ami miatt elfogadhatná minket, ezért a Jézus nevében jövünk eléd. A Jézus nevében szólítunk meg téged a bűneinkkel, szennyességünkkel, érzéseinkkel, amelyek jogosan vagy jogtalanul bántanak bennünket és másokat. Eléd hozzuk mindazt, amivel mi bántottunk, vagy minket bántottak, ami miatt rossz érzések vannak bennünk, bűntudat, sajnálat vagy szégyen. Eléd lépünk most mindezzel, és azzal a hittel szólítunk meg, hogy ha kimondani könnyebb is, mint az életünkben gyakorlatként megvalósítani, de tudjuk, hogy mindez, amit átélünk, minden érzés, amely bánt bennünket, és amelyekkel másokat bántunk, a bűnösségünkből származik, annak a következménye. Így jövünk most eléd a bűneinkkel, amelyek boldogtalanná tesznek bennünket és ezt a világot. Szeretnénk hozzád hozni, letenni eléd, hogy szabadok lehessünk tőlük, hogy szabadok lehessünk a Jézus nevében. Így könyörgünk most, hogy szólíts meg bennünket igéd által, hiszen honnan tudhatnánk, hogy hogyan élhetünk, hanem a te szavadból és a te lelked által, aki megvilágosítja nekünk, amit te mondasz. Köszönjük, hogy megszólítasz minket Jézusért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Mózes első könyve második és harmadik részéből olvasom, válogatott versekből. Kérem, amíg az igét olvasom és magyarázom, a gyülekezet foglaljon helyet. Akik az elmúlt vasárnapokon is itt voltak ezen az esti Isten tiszteleten, felfedezték, hogy most egy sorozat van terítéken, ha így fogalmazhatunk, és ebben a sorozatban az őstörténetből veszünk igéket, igerészeket, különösen és azon belül a Mózes első könyve második, harmadik és negyedik részéből, Ádám és Éva és Káin és Ábel történetéből. Arra gondoltunk, amikor ezt a sorozatot kitaláltuk, hogy ennek a mentén magyarázzuk végig ezt a két történetet, arra gondoltunk, hogy annyi olyan téma jelenik meg ezekben a történetekben, amely érinti az életünket, hogy nagyszerű lehetőség ez arra, hogy végig gondoljuk a saját életünket is ezeknek az igéknek a kapcsán. Így ebben a sorozatban az ötödikként olvasok fel az 1 Mózes második és harmadik részéből válogatott verseket. Még mindketten mezítelenek voltak az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: hol vagy? Az ember így felelt: meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem. Az Isten erre ezt kérdezte: ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, ne egyél. Hát nem szégyelled magad? Te szégyentelen. Mi milyen érzéseket váltanak ki belőlünk ezek a mondatok. Talán nem szívesen idézzük fel, amikor ezt mondták nekünk. Talán a szüleink, amikor gyerekek voltunk, vagy fiatalok voltunk, vagy nálunk idősebbek, akik fölöttünk állnak, talán a főnökeink. Jogosan vagy jogtalanul, de ezek a mondatok az embernek a lelkébe beleégnek, és az életük végéig emlékeznek arra, ami akkor történt. Egy ilyen mondat visszaröpít bennünket abba a helyzetbe, amiben ezt mondták nekünk. És vissza is emlékszünk arra az érzésre, amit akkor éreztünk, amikor számunk kértek, és amikor lényegében megszégyenítettek bennünket. Talán jogosan, talán jogtalanul, talán jogosan, mert így neveltek, talán jogtalanul, mert azt gondolták, hogy így kell nevelniük. De mindannyian találkoztunk az életünknek nagyon korai szakaszában már a szégyennel. Aztán a felnőtt életünkben még gyakrabban találkozhatunk azzal a helyzettel, amikor úgy érezzük, hogy most megszégyenítettek bennünket, amikor egy helyzetet megalázónak érzünk. Úgy érezzük, hogy szégyenbe hoztak. Mert valami másra számítottam, és nem az történt, valamit megígértek, és nem történt meg, pedig számítottam rá, és szégyenbe kerültem. Valaki, aki hozzám tartozik, és felelősséggel tartozom érte, úgy érzem, valami olyasmit tett, ami miatt én szégyenbe kerültem. Egy családtagom például. Megszégyenülni, megszégyeníteni. Olyan érzések ezek, amelyek hozzátartoznak az életünkhöz. Gyerekként és felnőttként, és időskorban egyaránt. Ebben a történetben, amit itt felolvastunk, azon belül is egy-egy rövid verset, szintén a szégyenről olvasunk. Előbb azt, hogy az ember még meztelen volt, mezítelen volt, de nem szégyelte magát. Megdöbbenünk ezen, hogyha igazán belegondolunk ebbe. A szégyennek az egyik legalapvetőbb mozdanata, ami eszünkbe jut a szégyenről, az talán épp a meztelenség. Onnan látjuk, hogy egy kisgyermek elkezd felnőni, hogy már elkezdi szégyelni magát a szülei előtt. Amikor lefotózzuk, mert mi nagyon pici és meztelen, nem zavarja, hogy lefotózzuk, de amikor felnő és szeretnénk megmutatni ezt a fotót a barátainak is, akkor hevesen tiltakozik, mert szégyelli, hogy ő volt meztelen ezen a fotón. És mi is szégyeljük a meztelenségünket. De itt arról olvasunk, hogy volt egy olyan pont az ember életében, ahonnantól kezdte az ember szégyelni, hogy meztelen. Kezdte szégyelni a testét, a meztelenségét. Azt, ahogyan Isten megalkotta őt, hogy előtte nem szégyelte. És ez a Biblia szerint összekapcsolódik azzal, hogy az ember életébe belép a bűn. És hogy mennyire jól lehet mozgatni az embert a szégyene alapján, arra nagyon jó példa a reklám. A reklám pontosan így működik. Vedd meg ezt, és takard el vele. Vedd meg ezt, és tüntesd el. Vedd meg ezt a terméket. Vegyél részt ezen a wellness hétvégén. Mindent megpróbálnak nekünk eladni, és mindez a szégyenre épít. Az az érzést kelti fel bennünk, hogy nekünk szégyennünk kell, ahogyan kinézünk, amilyenek vagyunk, és ezen valahogyan segíteni kell, ezt el kell tüntetni. Ez is arra emlékeztet bennünket, hogy az ember nem a szégyenben teremtetett, hogy volt egy pont, ami előtt az ember nem szégyelte, hogy kicsoda. Nem szégyelte sem önmaga előtt, sem mások előtt, és Isten előtt sem szégyelte magát. A bűnnel mégis belépett az ember életébe ez a szégyen. És egy beszélgetést, egy párbeszédet látunk Isten és az első emberpár között. Megnyílt a szemük, és meglátták, hogy mezítelenek, ezért eltakarták a mezítelenségüket. És itt gondolhatunk a tényleges meztelenségre, amit mi is eltakarunk mindannyian, mert úgy gondoljuk, hogy így helyes, de gondoltunk arra is, hogy mennyi minden mást takargatunk az emberek előtt, még a legközelebbi kapcsolatainkban is. Hány olyan családi esetről tudunk, talán mi magunk is, ahol régi-régi titkokat emberek életük végéig vittek magukkal, aztán a halálos ágyukon valakinek elmondták. Nem mondták el korábban, mert szégyelték. Mennyi mindent rejtünk el lelki fügefa levelek mögé. Nem csak fizikailag rejtőzünk, hanem lelkileg is valamit el akarunk rejteni. Ádám és Éva is el akart rejteni valamit, önmagát, amit szégyelt. De Isten keresi az embert, és azt kiáltja, hol vagy? Ezt a kérdést nagyon szeretem, több ilyen kérdés van a Bibliában, és ez a kérdés többször elhangzik. Hol vagy? Ez a kérdés mindig eltalál, amikor olvasom a Bibliában, vagy hallom egy prédikációban, mert mindig emlékeztet arra, hogy figyeljek, hogy hol vagyok. Hol vagyok ott belül, nem is igazán abban az értelemben, hogy most egy szószéken állok, ezt talán egyszerűbb meghatározni, hanem hogy ott belül lelkileg hol vagyok. Hol érzem magam az emberek viszonylatában, és hol érzem magam Isten viszonylatában. Ott vagyok, ahol lennem kell. Isten keresi az embert. Hol vagy? Az ember elrejtőzik. Ádám és Éva, és mi is. És azt mondja az ember, meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Isten keresi az embert, és emlékeztet bennünket arra, hogy van valami szégyelni való. Van valami, ami a teremtettséghez képest nem természetes, és ez az, hogy az ember bűnös. És az ember reagálhat erre úgy, hogy megpróbálja elrejteni ezt a bűnösséget. Mint ahogyan a ráncokat megpróbáljuk valahogyan eltüntetni. Elrejteni azt, hogy az ember idősé válik. Elrejteni a bűnösségünket. Elrejteni azt, ami miatt már eleve rejtőzködtünk. Isten keres bennünket, de nem azért, hogy számon kérjen, nem azért, hogy megbüntessen, hanem azért, hogy rádöbbentsen bennünket arra, hogy hol vagyunk. Ezért jön ez a kérdés, hol vagy? De az ember elrejtőzik, mert megijedt. Vajon mi Istentől megijedünk-e, vagy pedig megértjük, hogy Isten hogyan keres bennünket, hogy nem számon kérni akart, nem megbüntetni akar bennünket. Egészen másként jön hozzánk. Egy könyvben olvastam, ahol Isten képekről volt szó, hogy kinek milyen képe van Istenről, és főleg a fiatalokról szólt ez a könyv, a fiatalok Isten képéről, és egy nagyon érzékletes Isten kép leírás található ebben a könyvben, és a többi között. Azt mondja ez a szerző, hogy sok ember úgy gondol Istenre, mintha Isten egy ilyen kozmikus rendőr lenne, egy ilyen kozmikus zsaru, aki folyamatosan azt figyeli, hogy mikor jön el az a pont, amikor valamilyen bűnt követtünk el, bűncselekményt, és akkor oda csapasson. Egy ilyen büntető Isten. Magyarországon nem tapasztaltam ezt ennyire, de Ukrajnában, ahol születtem, egészen mások a rendőrök, és valahányszor meglátok egy rendőrkocsit, mindig összeszorul a gyomrom, mert az esetek 90%-ában, ha megállítanak, akkor valószínűleg valamilyen kenőpénzt kell fizetni, tehát megbüntetnek. Nagyon sok ember ilyennek látja Istent is. Amikor Isten azt kiáltja, hogy hol vagy, akkor ugyan nekem, az ukrán rendőr láttán összeszorul a gyomrom, megijedek, és a számban érzem az adrenalin ízét, ugyanígy vagyunk talán Istennel is. Így gondolunk rá, Isten meg akar bennünket büntetni. Biztos rajta kapott valamin, és egy ilyen szégyen határozza meg az Istenhez fűződő viszonyunkat. És az Isten beszélget az emberrel, és mi velünk is beszélget. Megpróbál rávezetni bennünket arra, hogy miben vagyunk benne, hogy mi magunk ismerjük fel. Talán felfedeztük már magunkon, hogy nem szeretjük, hogyha mások megmondják, hogy mit csinálunk, mi az, amit éppen teszünk, az hogyan működik, és hogyan kellene másként tennünk ezt. Ezt a felnőttek különösen nem szeretik. És ha Isten mondja meg így egyenesen, akkor sem szeretjük, leginkább felháborodunk ezen. De Isten nagyon jó pedagógus és nagyon türelmes. Ezért legtöbbször párbeszédbe kezd velünk. Azt mondja a református teológia, hogy Isten az embert a Szentíráson keresztül szólítja meg, a Szent Lelke munkája által. Ez azt jelenti, hogy úgy működik ez, hogy egy belső párbeszéd zajlik az emberben, miközben hallja az igét, a Szent Lélek ezt a párbeszédet pörgeti bennünk, ezt a Biblia úgy fogalmazza meg, hogy forgatjuk magunkban ezt az igét. És ebben a párbeszédben, hogy ennek az eredményeként rádöbbenünk valamire, amiről úgy érezhetjük, hogy ezt nem megmondták nekünk, hanem ezt mi megértettük. Ezen ugyan segített bennünket Isten, segített ebben az útban Isten bennünket, végigvezetett, de nem ránk parancsolt, és nem mondta meg, hogy ez így van, és így kell tenni. Itt is egy beszélgetés van. Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Ezek a segítő kérdések. És egy-egy ilyen kérdés, egy jól eltalált kérdés egy beszélgetésben mindennél többet mondhat. Sokkal többet, mint az, amikor nagyon korrektül elmondjuk, hogy tulajdonképpen neked az a problémád, hogy. Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Sokszor egy ilyen kérdés az, ami ráébreszt bennünket, hogy egy talán már teljesen elfajult konfliktus honnan indult el. Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Ez a történet hol kezdődött el? Miért szégyeled magad? Ki mondta neked, hogy nem vagy jó úgy, ahogyan vagy? Ki nem fogadott el téged? És miért gondolod, hogy ugyanezért másoknak is szégyelniük kell magukat? Ki elől rejtőztél el először, és miért kell előled is másoknak elrejtőzniük? Ki mondta, hogy mezítelen vagy? Ki mondta, hogy ezt szégyelned kell? Talán a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Pusztán az, hogy bennünk ez a kérdés egy olyan érzést vált ki, hogy itt egy számonkérésről van szó, már az is beszédes. Ez a kérdés sokkal inkább emlékeztetés. Így valahonnan elindult egy történet, ami rossz irányba visz bennünket. Amikor magunkban felfedezzük a szégyen érzését, és szégyeljük magunkat, mert nem tudunk valamit, pedig úgy érezzük, hogy tudnunk kellene, szégyeljünk magunkat, a testünket, mert öregszik, mert őszülünk, mert ráncaink lettek, mert korosodunk, szégyeljük magunkat azért, mert még nem vagyunk elég idősek, pedig már jó lenne, hogyha idősebbek lennénk. Szégyeljük magunkat azért, mert úgy érezzük, hogy sokkal jobban kellene értenünk valamihez. Szégyeljük azért, mert úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég jó szülők, elég jó házastársak, elég jó keresztények, elég jó magyarok, elég jó reformátusok. Millió dolog miatt szégyeljük magunkat. De Isten belép ebbe a szégyenbe, és azt kérdezi, hogy hol vagy? Kérdéseket tesz fel. Ki mondta neked ezt, hogy emiatt szégyelned kell magad? És ki mondta neked azt, hogy ez a megoldás? Hogy ez bármit megold? Talán ettél arról a fáról? Hol van ennek a gyökere, ennek az érzésnek? A szégyen kapcsán Isten egészen más módon viszonyul hozzánk, nem megszégyenít bennünket, nem ránk pirít, pedig talán azt gondolhatnánk, hogy van rá oka, hiszen bűnösök vagyunk. A bűnből fakad a mi szégyen érzetünk, hogy azt gondoljuk, szégyelnünk kell magunkat Isten előtt is. De Isten mégis máshogyan jön hozzánk. Még mielőtt mi élhettünk volna, és szégyelhettük volna magunkat bármiért is, Isten már ezt megelőzően a fiát elküldte ebbe a világba, hogy ő legyen szégyenné helyettünk. Ez az Isten ezzel a megelőző szeretettel lép be az életünkbe, és ezt meggyőződéssel mondhatom, hogy mindenfajta szégyen és az önelfogadásnak a hiánya úgy oldódhat fel, hogy megértem, hogy Isten hogyan fogadja el az embert. Annak ellenére, hogy az ember a bűnösségével együtt elfogadhatatlan, és ez pedig a helyettes áldozat, hogy egy ártatlan lett a Biblia szerint, vagy a megfogalmazása szerint bűnössé értünk, hogy mi az ő váltsága által szabadok lehessünk, életünk lehessen, hogy Isten bűntelenként tekinthessen ránk. Erről a szeretetről beszél nekünk Jézus a hegyi beszédben, és ezzel a gondolattal szeretném zárni ezt a prédikációt, hogy miért is nem a megszégyenítésnek a hozzáállásával közelít Isten. Hogyan közelít Isten az emberhez? Itt az ellenség szeretetéről van szó, és példaként Jézus az Isten emberhez fűződő viszonyát hozza. Nem sorban olvasom fel az igéket, hogy logikusabbnak, hogy érezzük, hogy mennyire mély logika van ezekben a versekben. Itt olvassuk ezt. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogyan a ti mennyei atyátok tökéletes. Ez az ige, hogyha csak így magában állna, akkor azt mondanánk, hogy hát pontosan emiatt szégyeljük magunkat, mert úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég tökéletesek, pedig mindig törekszünk erre. De ez az ige nem önmagában áll itt, hanem azt mondja Jézus, hogy legyetek mennyei atyátok fiai, aki felhozza napját gonoszakra és jókra, esőt ad igazaknak és hamisaknak. A mennyei atya úgy tökéletes, hogy ugyanazt adja a jónak és a rossznak, esőt ad igaznak és hamisnak. És az azért teszi meg, azért teheti meg, mert Jézus a kereszten, Jézusban a kereszten minden szégyenünk oda lett szegezve. Az ellenünk szóló vádiratról beszél a Szentírás, és amikor bennünket vádolnak, akkor szégyeljük magunkat. Amikor azt mondják nekünk, hogy te szégyentelen, hát nem szégyeled magad, és mi valóban egész életünkben talán magunkat szégyeljük. Azt, hogy vagyunk, hogy kik vagyunk. Erre Isten belép az ember életébe, és azt mondja, hogy Jézusért mindegy, hogy jó vagy rossz, igaz vagy hamis, ugyanazt adom neki, a kegyelmemet adom. Mert ez a vádirat, ami az ember ellen szól, oda lett szegezve a keresztre, és ez a vádirat az, ami bennünket megszégyenít. Ez pedig azt jelenti, hogy Isten kegyelme az embert szabaddá teszi a szégyenétől. Hogy Isten előtt nem kell magunkat szégyelni. És így talál vissza az ember ugyanoda, ahonnan elindult. Hogy nem szégyellem magam az Isten előtt. Nem rejtőzöm el előle. Sőt, ahogyan a Zsoltáros fogalmaz, hozzá menekülök. Mert ő a menedékem. Mert nála biztonságban vagyok. Mert tőle nem kell félnem. Előle nem kell elrejtőznöm. Mert ő az, aki a kegyelme által engem mindenkinél ezen a világon sokkal jobban elfogad. Elfogad annak, ami vagyok, hogy az ő kezében igéje és lelke munkája által valami olyasmivé legyek, amire nem is gondoltam volna. Így munkálkodjon bennünk Isten igéje és lelke, hogy az életünkben megvalósulhasson mindaz, amiről most hallhattunk. Jöjjetek, ezért imádkozzunk fennállva. Istenünk, valóban csak Te tudod, hogy hányféle dolog miatt szégyelhetjük magunkat. Hogy ahány élet és ahány élettörténet, annyi szégyen. Ahány életszakasz, ahány életkor, annyiféle formája ennek a szégyennek. És csak Te tudod, hogy hányan és hányan soha nem lépnek ki ebből az életből, amelyet a szégyen határoz meg, és ennél fogva a rejtőzködés, a félelem, az ijegység. Kérünk, hogy bennünk most úgy munkálkodj, hogy hozzád menekülhessünk, hogy benned reménykedhessünk, hogy menedékként tekinthessünk rád. Csalogass elő bennünket, kérünk, a rejtőzködésünkből, a szégyenünkből, mindabból, amit el szeretnénk rejteni, el szeretnénk titkolni, szeretnénk eléd hozni, hogy szabadok lehessünk, hogy ne emészze fel az életünket, mindaz, ami ott belül van, amit rejtünk, mert úgy érezzük, hogy ezt nem tárhatjuk fel előtted. Köszönjük, hogy adtad azt a belső szobát, amiről a te szavad beszél, és hogy bemehetünk ebbe a belső szobába. Adj nekünk bátorságot, hogy előbb, oda belépve kezdjük el mindazt, amit titkolunk, szégyellünk, eléd tárni, neked adni. Ezeket a kacatokat, ezeket az értéktelen dolgokat, amelyek mégis megkeserítik az egész életünket. Könyörgünk, hogy te tégy bennünket a szégyen helyett szabadokká. És elsődlegesen abban a viszonylatban, amiben te szeretsz bennünket, így szeretsz bennünket, hogy mi így szerethessünk másokat. Hogy a megszégyenítés helyett az elfogadás legyen az, amit másoknak adunk, hiszen te is ezt adod nekünk. Köszönjük, hogy nem rejted véka alá az életünknek azokat a területeit, amelyeket mi nagyon szívesen véka alá rejtünk, elrejtünk. Köszönjük, hogy felszínre hozod, de kérünk, hogy a kérdéseiddel, a rávezető kérdéseiddel bennünket is segíts, ne hagyj magunkra azokkal az érzésekkel, amelyeket ez kivált belőlünk. Köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül, és nem kell elrejtőznünk és félnünk, sőt, hozzád menekülhetünk, mert a te karjaidban otthonra találhatunk. Amen. Mondjuk el együtt közösen az Úrtól tanult imádságot is a mi atyánkot felhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban, testvéreimért és barátaimért mondom, békesség néked. Amen.